Kedves testvérek, ma érünk Máté evangéliumának az utolsó szakaszához. Hallgassuk meg a 28. fejezet 16. versétől a 20. versig terjedő szakaszt. Ennek egy része a keresztelő kapcsán már elhangzott, most hallgassuk meg újra nyitott szívvel.
A 11 tanítvány pedig elment Galileába, arra a helyre, ahova Jézus rendelte őket. És amikor meglátták őt, leborultak előtte. Némelyek azonban kételkedtek. Jézus pedig hozzájuk lépett, és így szólt. Nekem adatot minden hatalom, menjen és földön. Menjetek el tehát, és tegyetek tanítványá minden népet. Megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok, minden napon, a világ végezetéig. Gyertek testvérek, imádkozzunk! Hálatelt szívvel állunk meg előtted, Urunk. Eléd jövünk, mert máshová nem mehetünk. Látjuk a te dicsőségedet, a te hatalmadat. Azt, hogy munkálkodsz az életünkben, és hogy munkálkodsz a világban. Hogy bármi történjék is, akár a világban, a történelemben, akár a mi személyes életünkben, az nincs rejtve előtted. Nincsenek rejtve előtted a bűneink se. Urunk, megvalljuk, hogy annyiszor megfeledkezünk a te hatalmadról, a te parancsodról, a te jelenlétedről az életünkben. Kérlek, hogy hagyd tegyük le most eléd ezeket a bűnöket. Hagy legyen ez a nap egy olyan nap, amikor együtt egy gyülekezetként tudunk a te színed előtt lenni, rád figyelni, a te ígédet hallgatni. Legyél az ige hirdetőjével és befogadójával. Legyen mi velünk a világ végezetéig. Ámen.
A bűnbocsánat üzenetét Ézsaiás próféta könyvéből olvasom a 43. fejezet 25. verséből. Én vagyok, aki eltörlöm mégis ánokságodat önmagamért, és vétkeidre többé nem emlékezem. Amen. A 372. dicséretünk első versszakát énekeljük, könyörögjünk az Istennek szent lelkének. Isten igéjét Máté evangélium a 28. fejezetének a 20. verséből olvasom, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. Amen. Foglaljunk helyet. Az elmúlt hónapokban, években Máté evangéliumát olvastuk és magyaráztuk. Nagyon sok mindent megtudtunk Jézusról, megtudtuk, hogy honnan jött, kicsoda, megtudtuk, hogy miért jött, mi az, amit tanított, mi az az áldozat, amit értünk bemutatott, és most a könyv legvégén azzal szembesülünk, hogy Jézus szolgálata nem ért véget. Jézus egyrészt folytatja a szolgálatát a mennyben, felment a mennybe, és ott imádkozik értünk. Ugyanakkor Jézus szolgálata általunk is folytatódik a földön, ugyanis ezek voltak Jézus búcsú szavai, amelyeket itt most felolvastunk, amelyben megbízást adott a tanítványainak, és egyben minden kereszténynek arra nézve, hogy a misszió munkáját végezni kell. Erről fogunk ma is egy kicsit beszélni. Két héttel ezelőtt már szó volt a misszióról, akkor egy másik megközelítésből. Most is a misszióról fogunk beszélni, elsősorban azokról a célokról, amelyeket Jézus a misszióban megvalósulni akar. Hát mi a missziónak a célja? Három pontban szeretném elmondani, ugyanis a missziónak nem egy, hanem több célja is van. Az egyik cél az evangélium hirdetése. És ezzel kapcsolatban jó, hogyha megfogalmazzuk magunknak röviden, hogy mi is az evangélium. Azért kell ezt megfogalmaznunk, mert amikor átadjuk, akkor világosan kell tudnunk elmondani. És sok hívő ember van, aki a szívében tudja, hogy mi az az evangélium, de nem tudja világosan megfogalmazni. Volt egy hívő ismerősöm, aki éppen autóval ment, stoppoltak, felvett két fiatalt, és kiderült, hogy ez a két fiatal hívő keresztény, és ott az autóban megpróbálták ezt az ismerősömet megtéríteni. Megpróbálták elmondani neki az evangéliumot. És ez az ismerősöm nem mondta el, hogy ő is keresztény, hanem úgy hallgatta őket. És a végén elmondta nekik, hogy hát végül is mi testvérek vagyunk, de kíváncsi voltam, hogy hogy mondjátok el az evangéliumot. És hát itt és itt elég gyengén mondtátok el. És mondott nekik néhány tanácsot, hogy hogyan lehetne ezt másként. Véleményem szerint nem a metóduson dől el a dolog nagy része, hogy hogyan fogalmazom meg, hanem az, hogy egyáltalán tényleg értem-e lényegét tekintve, hogy mi az evangélium. Ez ne csupán egy érzés legyen bennünk, hanem pontról pontra értsük, hogy miről van szó. Amikor az evangéliumról beszélünk, akkor alapvetően az emberiségnek a történelméről beszélünk, arról a történelemről, amelynek volt egy kezdeti jó pontja, egy alászállása és egy megújulási lehetősége. Ugye a kezdet kezdetén, amikor Isten megteremtette a világot, akkor az ember jó kapcsolatban állt Istennel. És ennek a kapcsolatnak köszönhetően minden egyes ember maradéktalanul boldog volt. Na most ez a minden egyes ember, ez alapvetően még csak kettőt jelentett abban az időben, de mégis az egész emberiség boldog volt. És nem elsősorban azért, mert volt ott egy édenkert, és minden olyan szép volt, hanem azért, mert az Istennel volt jó a kapcsolatuk. Ebben a kapcsolatban minden áldást megtaláltak. Tehát itt kezdődik az evangélium, hogy a kezdet kezdetén minden jó volt. Aztán jön az alászállás, amit a Biblia bűnesetnek is nevez. Ez arról szól, hogy az ember szembefordult Istennel. Úgy döntött, hogy ez neki nem elég. Nagyon jóban van Istennel, mindent megkap tőle, de ő akkor is csak teremtmény. Neki ennél több kell. Ő szeretne az Úr lenni. Olyanok lesztek, mint az Isten. Jónak és rossznak tudói. És az ember azt mondta, hogy igen, ezt akarom. Én akarok dönteni az életem felől, hogy milyen irányba menjek. Én akarom eldönteni, mi a jó és mi a rossz. És az ember megszakította az Istennel való kapcsolatát. Onnantól kezdve tönkrement minden. Tönkrement az emberi élet, megjelentek a betegségek, tönkrementek a kapcsolataink, a halál, ezt éljük. Aki nyomon követi a híreket, nehéz nem nyomon követni a híreket, hát most is mivel szembesültünk? Egy terrortámadással. Ez elképzelhetetlen lett volna a mennyben. Egy olyan világban, ahol mindenki az Istent imádja, őt szereti, ott elképzelhetetlen, hogy az emberek így meg akarják nyomorítani egymás életét. Ezt tapasztaljuk nagyban, ezt tapasztaljuk kicsiben. És az emberiség életének a harmadik lépcsőfoka, úgymond a helyreállítás, ez pedig arról szól, hogy eljött Krisztus, feláldozta a saját életét, azért, hogy elszenvedje helyettünk a bűnök büntetését. És amikor valaki oda megy Istenhez, és azt mondja neki, hogy Krisztusért kérlek, bocsáss meg nekem, akkor az ilyen ember megtapasztalja, hogy helyreáll a kapcsolatom Istennel, és Isten gyógyító erői megjelennek az életemben. Tehát a kezdeti boldogság, az alászállás és a helyreállításnak a lehetősége, ez az evangélium. Ezt kell elmondanunk másoknak, nem csupán érzéseket, hogy jaj, ez nekem milyen jó Isten közelében, hanem szavakba kell tudnunk foglalni. Ez az evangélium, ezt kell hirdetnünk, hát hogyan? Azért erről is néhány szót. Hát egyrészt az evangéliumot szóban hirdetjük. Ugye egy lelkésznek viszonylag egyszerű, felmegy a szószékre, és így, ahogy most én is, elmondja az evangéliumot. Ez a feladatunk. De a többi hívőt is ezzel bízta meg Isten, nem csak a lelkészeket, hanem mindenkinek a maga környezetében el kell mondania az evangéliumot. A családjának, a barátainak, a munkahelyén, a kollégáinak, akivel csak kapcsolatba kerülünk, és akiről úgy látjuk, hogy ezért valamilyen szempontból megszólítható. Ha valamilyen szempontból a nyitottságot már tapasztaljuk, akkor már is úgymond Isten azzal biztat minket, hogy mondjuk el az evangéliumot. Ugyanakkor az evangélium hirdetésének van egy másik útja is, nem alternatív útja, hanem kiegészítő útja, ez pedig a tetteink által való evangélium hirdetés. Amikor szóban azt mondjuk az embereknek, hogy Krisztus által helyre jöhet az életed, egyik áldást a másik után fogod tapasztalni, mit mond erre a nem hívő ember? Azt mondja, hogy ez idealizmus. Ez az egész evangélium egy felfújt lufi. Valami olyan dolog, ami valójában nincs is. Ami, ha egy kicsit olyanok a körülmények, már is kipukkan. És ezért kell nekünk a tetteink által is hirdetni az evangéliumot, mert bemutathatjuk, hogy ez igenis működik a gyakorlatban. A hívő emberek, akik már megtisztultak, oda mentek Jézushoz, és megtisztult az életük, az ilyen embereknek egészen más a gondolkodásuk, mások a szavaik, a kapcsolataik, a munkájuk, minden. És ezt mutathatjuk be, hogy tessék, ez most nem egy szólam, nem egy idealista ígéret, nézd meg, működik a gyakorlatban. És amikor egy hívő embernek a szavai és az élete így összhangban van, arról mondhatjuk el, hogy igen, ez az evangélium hirdetése. Tehát a misszió célja egyrészt az evangélium hirdetése. A másik cél az, hogy bátorítsuk ismerőseinket a Krisztus melletti döntésre. Ugye, amikor valaki misszionál, akkor nem csak arra törekszik, hogy hirdesse az evangéliumot, hanem ott van a szívében az a vágy is, hogy akinek hirdette az evangéliumot, forduljon oda Krisztushoz. Mi nem magnószalag vagyunk, hogy tényleg közöljük a valóságot és kész, hanem ott van bennünk ez a vágy is. Hát mit tehetünk annak érdekében, hogy odaforduljanak az emberek Krisztushoz? Mindenek előtt imádkoznunk kell. Tisztában kell lennünk azzal, hogy akármennyire is tiszta az életünk, akármennyire is jól megfogalmazzuk az evangéliumot, mi akkor is képtelenek vagyunk embereket Krisztushoz téríteni. A Biblia azt mondja az emberekről, hogy halottak a bűneikben, és azt is, hogy kőszívük van. Hát mi feltámasztásra, kőszív megpuhítására képtelenek vagyunk. Ez egyedül Isten számára lehetséges, ezért imádkoznunk kell. Tehát ez a nulladik lépcsőfok. Ezen kívül, amit még úgymond tehetünk, az maga a bátorítás, amikor odaállunk valaki elé, és megmondjuk neki, hogy te már ismered az evangéliumot, most már itt az ideje a döntésnek. Itt is különbséget tehetünk úgymond szószéki szolgálat, meg a négy szem közti beszélgetések között. Az jutott eszembe, hogy van különbség a vasárnapi igehirdetés, meg egy evangelizációs szolgálat között. Ugye a vasárnapi igehirdetésben is szoktunk bátorítani mindenkit, hogy fogadja el az evangéliumot, de az evangelizációnak kifejezetten ez a célja, ez a fő hangsúlya. És nem sokára majd lesz a gyülekezetünkben evangelizáció, december elején, erről majd még a hirdetésekben fogok szólni, ami kifejezetten erre jó, hogy elhívjuk az ismerőseinket, mert itt olyan hatások érhetik őt, amelyek által megváltozhat a szíve. Ahol direkt erről lesz szó, hogy gondolja már végig az evangéliumot, és hozza meg a jó döntést. Tehát a szószéken is igyekszünk erre, nem csak elmondjuk a jó hírt, hanem igyekszünk, hogy mindenki meghozza a jó döntést, és időről időre ezt megtehetjük a négy szem közti beszélgetéseinkben is. Valószínűleg volt már olyan tapasztalatunk, hogy elmondtuk az evangéliumot, és azt láttuk, hogy valaki már itt kapizsgált, amiről van szó. És mégis ott totojázott. Ott állt a megtérés kapujában, és nem tudta, hogy meghozza-e a döntést, vagy se. És ilyenkor, hát hogy mondjam, lelki értelemben nem árt egy kis noszogatás. egy kis bátorítás, hogy így mondjam, egy kis fenékberugdalás, egy atyai fenékberugdalás, hogy ott van az a szoros kapu, lépj már be rajta. És az ilyet nem szabad nagyon elvakultan tenni, mindenképpen szelídségre van szükség, ugyanakkor határozottan és bölcsen mondani kell az embernek, hogy enélkül a lépés nélkül hiába tudsz te mindent, be kell lépni, csak akkor leszel az Isten országának polgára. Tehát ez a második célja a missziónak, hogy bátorítsuk az embereket a Krisztus melletti döntésre. És egy harmadik célt is hadd fogalmazzak meg, ez a Krisztusban való növekedésnek az elősegítése. Krisztus nem csupán a megtérésig akarja eljuttatni az embereket, ő azt akarja, hogy lelki érettségre jussunk mindannyian. Aki hívővé válik, úgymond lelki újszülött, ne maradjon meg ebben az újszülött állapotában, hanem növekedjen érett hívővé. Ez az, amiről a felolvasott ige szól, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És erre szeretném ennek a mai délelőttnek a hangsúlyát tenni, hogy ez is a misszió része, a tanítványátétel, a hitben való elmélyülés. Amikor a misszióról beszélünk, akkor sokszor csak az első két cél jut eszünkbe. Hirdetni az evangéliumot és bátorítani a megtérésre. Erről szólnak az evangelizációk, erről szólt az, amikor például Billy Graham itt volt Magyarországon, úgymond egy sztárprédikátor, és ott véget is ért a misszió. De Jézus erre tette a hangsúlyt. Tegyetek tanítvánnyá minden népet, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam. Hogyan tudjuk ezt megtenni? Mik a lelki növekedésnek az eszközei? Hát négy pontot hadd említsek meg. Nem szeretném most ezeket kifejteni. Egyébként ezekről majd a későbbiek során, nem a mai nap során, de úgy az elkövetkezendő időszakban többet is fogunk beszélni. Ezek az eszközök a növekedésben segítenek bennünket. Az egyik ugye a bibliaolvasás, mit mond nekem Isten. A másik az imádság, hogy mit mondok én az Istennek, hogyan mélyítem el a vele való kapcsolatomat. A harmadik a közösség gyakorlása, a keresztény közösség, ami megkerülhetetlen. Anélkül az ember csak veszít a hitéből. A negyedik pedig a szolgálat. Ez is nagyon fontos. Amikor teszek valamit az Istenért, akkor élem át a növekedést. Tehát bibliaolvasás, imádság, közösség és szolgálat. Ezek azok a legfőbb eszközök, amelyek segítenek nekünk abban, hogy elmélyüljünk Krisztusban. Tehát ez a misszió három célja, az evangélium hirdetése, a Krisztus melletti döntés bátorítása és a Krisztusban való elmélyülés, növekedés. Erre szeretnék egy bibliai példát hozni, erre a három célra. Hogy lássuk, nem én találtam ki ezt csupán, hanem ezt a parancsot követve az apostolok ezt a munkát végezték. Ez a példa pedig Pálnak a korintusi missziója. Az apostolok cselekedeteiben olvasunk erről a misszióról, illetve van Pálnak még két levele, amit ennek a gyülekezetnek küldött, nagyon sok mindent megtudunk Pál munkájáról. Az első, ami az evangélium hirdetésével kapcsolatos, azzal kapcsolatban egy ilyen rövid idézetet emeltem ki, bizonyságot tett, hogy Jézus a Krisztus. Ez volt az evangélium hirdetésének a lényege, hogy megmutassa a zsidóknak, hogy eljött a Krisztus, eljött a Messiás. Ugye a zsidók vallásának ez volt a lényege Krisztus korában, és egyébként a mai napig ez a lényege, hogy el fog jönni a megígért Messiás, a megváltó. Minden ő rá mutat az Ószövetségben. És Pál pontosan tudta, hogy ez a zsinagóga, ez a korintusi zsinagóga, az ottani zsidók, ahova ő először ment, ebben reménykednek, várják a Messiást. Ugyanakkor azt is tudta, hogy Jézus a Messiás. És az evangélium hirdetése nála abból állt, hogy vessük össze az Ószövetséget Krisztus életével, és lássuk be, hogy Jézus a megígért megváltó. Bizonyságot tett, hogy Jézus a Krisztus. Így hirdette Pál az evangéliumot. Egyébként nem volt könnyű dolga. Azt látjuk, hogy a zsidóknak egy része ellenállt. Tudjuk, hogy a zsinagóga vezetője például megtért, ő elismerte, hogy Jézus a Krisztus, de sokan ezt nem tették meg, sokan ellenálltak. Az 1 Korintus 1.18-ban a következőt olvassuk, mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje. A zsidók nem ilyen Krisztust vártak. Nem arra számítottak, hogy a Krisztus majd meghal. Ők egészen mást vártak. És éppen ezért Pál ige hirdetését bolondságnak tartották. Mégis azt látjuk, hogy Pál ige hirdetésének volt eredménye, mert akik üdvözülnek, azok az ige hirdetésben Isten erejét ismerték fel. Tehát Pál hirdette az igét. A második pont, hogy bátorította a Krisztus melletti döntést, erről így olvasunk, igyekezett meggyőzni zsidókat és görögöket. Pál sem ismeretterjesztő céllal prédikált csupán, hanem azt akarta, hogy Krisztus követőivé váljanak ezek az emberek, és elmondható, hogy mindenkihez külön-külön meg akarta találni az utat, hogy hogyan teheti őt Krisztus követőjévé, hogyan tudja őt meggyőzni. És ezért olvasunk arról, hogy külön meg vannak említve a zsidók és a görögök. Mert a zsidók egészen másként gondolkoznak, és a görögök is egészen másként gondolkoznak. Nem lehet ugyanazokkal a szavakkal meggyőzni mindenkit. És Pál apostol úgymond rendelkezett zsidó műveltséggel is, meg görög műveltséggel is, és mindenkihez megpróbálta a megfelelő hangot megtalálni. És azt látjuk, hogy ez tulajdonképpen sikerült is neki. És a harmadik pont, ugye a lelki növekedésről szóló rész, erről így olvasunk, ott is maradt 1 évig és 6 hónapig. Amikor megtértek a korintusiak, amikor létrejött egy gyülekezet, akkor Pál nem lépett le. Nem mondta azt, hogy én, a sztármisszionárius, megtettem a dolgomat, most megyek tovább. Ott is ünnepeljenek engem, hogy én mekkora prédikátor vagyok. Nem, Pál ott maradt, mert az volt az ő missziói stratégiája, hogy addig marad egy helyen, már amennyiben erre lehetősége van, amíg az a gyülekezet kellőképpen meg nem erősödik. Amíg már vannak saját presbiterei és saját tanítói. Amikor ez megtörtént, akkor Pálnak a munkája úgymond véget ért, akkor ő onnan tovább léphet. És másfél éven keresztül ezt a tanítói munkát végezte Pál, és valóban úgy tudta otthagyni a gyülekezetet, hogy már tovább tudott működni a tanítás, tovább tudott működni a misszió nélküle is. És most néhány kihívást szeretnék megfogalmazni, mert a misszió mind a három célját manapság új kihívások érik. Olyanok, amelyekkel eddig nem találkoztunk, vagy legalábbis olyan erősen nem találkoztunk, mint manapság. Az első kihívás az evangélium hirdetésével kapcsolatos. Az evangélium hirdetése manapság elég gyenge. Nagyon szomorú, hogy ezt így ki kell mondanunk, de mégis igaz. Magyarországnak a lakossága azért nem a templomokban szokott találkozni vasárnaponként. Nem szívesen mennek el az emberek, sokan. Illetve akik elmennek, azok is olyan megérintetlennek tűnnek. Tisztelet a kivételnek, és hangsúlyozom, hogy nem elsősorban rólunk beszélek, de ha valaki magára vonatkoztatja, akkor nem sajnálom, akkor valószínűleg Isten rá akar mutatni valamire, de én most a nagy országos átlagról beszélek. Az evangélium hirdetésünk gyenge. Úgy jönnek ki az emberek a templomból, szójátékkal élve, elnézést a katolikus testvérektől, mintha mi se történt volna. Miért gyenge az ige hirdetésünk? Egyik oka ennek a gyengeségnek az, hogy a különböző keresztény csoportok nem ugyanúgy értelmezik az evangéliumot. Nem ugyanazt az igazságot hirdetik. Az egyik csoport azt mondja, hogy tegyünk jót, mert a jó tetteink úgymond kiegyenlítik a bűneinket. És amikor ez megtörténik, akkor minden helyreáll, akkor már is üdvösségünk van. Ugye ez a népi vallásosság. Nagyon sokszor ezt halljuk megfogalmazódni katolikus körökben, de nem csupán ott, hanem állítom, a legtöbb ember az országban így gondolkodik. Akkor is, hogyha nem is volt megkeresztelve. Ha már az üdvösség szóba kerül, akkor ez a mérleg elv, ami mentén gondolkozunk, hogy tegyünk jót, és akkor Isten ezt beszámítja, elnézi a bűneinket. Pont az elmúlt héten több csoportban is szóba került, több hittan csoportban szóba került ez a kérdés, hogy miért lehet üdvözülni. És amikor így láttam, hogy ezt mondogatják, hogy hát én jó ember vagyok, jókat teszek, akkor levetítettem nekik egy kisfilmet, egy 3 perces kisfilmet. Ajánlom mindenkinek otthon megnézésre. YouTube-ra fel kell menni, és be kell írni, hogy jóságmérő. Vagy lehet, hogy angolul van csak meg a címe, ez a Goodometer, és akkor valami magyar aláírás kell hozzá keresni. És arról szól ez a kis elképzelt film, hogy az emberek ott állnak sorban az utolsó ítéletnél, és angyalok ott előveszik az aktáikat, és nézik, hogy hát mi volt a jó, mi volt a rossz, a jó dolgok azok fehér lapra vannak írva, a rosszak pirosra, valakinek több piros van, valakinek kevesebb, de mindenkinek van valamennyi, és akkor az emberek ott hivatkoznak rá, hogy de azért én alapvetően jó voltam. Az egyik azt mondja, én minden hónapban adtam vért. Szerintem a film készítői nem tudták, hogy ez nem lehetséges, de mindegy, 3 havonta lehet minimum vért adni. Indiában üzemeltettem egy árvaházat, és akkor na hát ezek az én jó tulajdonságaim. Másik azt mondta, hogy hát igen, néha csaltam a vizsgán, de utána a parkban kitakarítottam egy kukát. És hát tudod, hogy megy ez, magyarázza az angyalnak. Ez be kell számítani. A legelkeseredettebb próbálkozás az volt, hogy kártyával lehet fizetni? Tehát az emberek így gondolkodnak, és sokszor ezt hallják a szószékeken is, hogy te tedd a jót, és majd ez mindent kiegyenlít. És ez sajnos nem igaz. Isten azt nézi ilyenkor, hogy van-e akár csak egyetlen bűnünk is. Mert ha van, akkor nem vagyunk elég tiszták. És bármit tettünk, ezáltal nem lehet elmosni a bűnt. Tehát ez nem megoldás. Ez az evangéliumnak egy hamis hirdetése. Van egy másik véglet is, egy másik hamis evangélium. Vannak, akik azt mondják, kicsit sarkítva, hogy bármit megtehetünk. A Biblia etikai normái ma már nem érvényesek. Nyugodtan éljen valaki homoszexuális kapcsolatban például, mert ez ugyanolyan legitim, mint egy férfi és egy nő házassága. Ma már nem a bibliai időket éljük, ma már Isten ezt is elfogadja. És erre rengeteg példa van a nyugati kereszténységben. Ez a liberális protestantizmusnak az ige hirdetése, üzenete. Tehát sem a tettek nem hozzák helyre az Istennel való kapcsolatot, sem a bűn tagadása nem megoldás, és azzal szembesülünk, hogy Európában nagyon kevés olyan gyülekezet van, ahol azt hirdetik, hogy a bűn valós és súlyos probléma, amire egyedül a kegyelem adhat megoldást, semmi más. Ez a Biblia üzenete, és ez az, amit képviselnünk kellene, de a kereszténység sokszor nem ezt képviseli. Pál apostolnak van egy mondása, ha a trombita bizonytalan hangon szól, kicsoda készül a harcra. Hát sokszor ezt éli át az európai ember, hogy bizonytalan a trombita zengése, nem ugyanazt hirdetjük a szószéken. Egy másik kihívás a Krisztus melletti döntéssel kapcsolatos, ez pedig nem más, mint az elköteleződéstől való félelem. Jelenleg ez az egyik nagy népbetegség, az elköteleződéstől való félelem, és ez mindenben megnyilatkozik. Gondoljunk a párkapcsolatokra. Ha két ember megszereti egymást, akkor általában összeköltöznek, esetleg élettársi szerződést írnak, de arra már nem hajlandóak, hogy össze is házasodjanak, mert az már egy elkötelező lépés lenne. Nem tudnak elköteleződni egy értékrend mellett. Nem mondják azt, hogy nekem ez a legfontosabb, vagy az a legfontosabb. Egyszer a teljesítményt értékelik nagyra, másszor az élvezeteket, mindig azt, ami mellett a nagy többség leteszi a voksát. De azt, hogy én esetleg kilógjak a sorból, és ragaszkodjam egy bizonyos értékrendhez, azt már nem biztos, hogy meg tudom tenni. Ugyanígy nem biztos, hogyha valaki felismerte az evangélium igazságát, nyíltan is kimer állni mellette. Nagyon sokan, akik megértették az evangéliumot, kétfelé sántikálnak. Nem mernek kiállni, és nem merik azt mondani, hogy én átadom az életemet Krisztusnak. Mert azért ez már túlzás. Ez már vallási fanatizmus, pedig semmi másról nincs szó, mint az elköteleződéstől való félelemről. És a harmadik probléma, a harmadik kihívás, ezt így fogalmaztam meg, hogy a minimalista kereszténység. Ez az elmélyüléssel kapcsolatos. Ugye ez is egy népbetegség, a minimalizmus. Régen maximalizmusról beszéltek az emberek. Ugye a maximalizmus az igényességnek egy olyan foka, ami már beteges, hogy nekem mindig a maximumot kell nyújtanom, és hogyha nem, akkor inkább elásom magam. Jelenleg inkább a minimalizmus irányába halad a világ. Nézzük meg az iskolákat. Vannak még diákok, akik a legjobbra törekszenek, de nem ők vannak többségben. A többség arra törekszik, hogy meglegyen a kettes. Meglegyen az átmenő jegy. Ennyit azért még teljesítek, hogy ne legyenek kellemetlenségeim, hogy otthon a szüleim azért ne kiabáljanak velem annyit, de elég a kettes. Egyetemen még inkább így gondolkodnak. Hallottam már diák szájából olyat, a legszebb jegy. Kettes, a legszebb jegy. Ugyanígy a felnőttekről is elmondható hasonló, legalábbis a fiatalabb felnőttekről, mert azért ez valahol egy generációs probléma. A felnőtteknek egy jó része manapság olyan csapnivaló munkát végez. Tehát, hogy nem teszem magam oda igazán, elég a kevés is. Elég, hogyha a főnök nem teszi szóvá, elég, ha megkapom a fizetésemet, de egyébként azért annyira nem érdekel, hogy milyen munkát adok ki a kezemből. Ugyanígy a családban. A családba sem teszek bele annyi energiát, amennyit kellene, hogy olyan szép, viruló családom legyen. Elég, ha még úgy elgurul a szekér. Elég, hogyha a feleségem nem jön elő minden problémával naponként. Elég, ha csak néha kell veszekednünk egyet. Elég, hogyha nem utál a gyerekem. Annyi energiát beleteszek, de azért ennél többet nem. Mi a szükséges minimum? És ez a népbetegség, ez megfertőzi a keresztényeket is. Még azokat a keresztényeket is, akik egyébként már elköteleződtek Krisztus mellett. Ott is sokszor azt lehet tapasztalni, hogy azt kérdezik, mi az a szükséges minimum, ami Krisztusnak elég. Eljárok hittanórára. Teljesítettem minden kötelességemet. Hát legyen boldog az Isten, hát biztos nagyon boldog, mert a többiek még ennyit sem tesznek. Eljárok Isten tiszteletre, fantasztikus, micsoda teljesítményekre vagyok képes. Felkeltem vasárnap, itt vagyok az Isten tiszteleten, legyen boldog az Isten. Néha napján előveszem a Bibliát is, hát azért hú, micsoda teljesítmény. Olykor-olykor még imádkozom is, hát ez már a non plus ultra. És kialakul egy ilyen minimalista kereszténység. És nem azt lehet tapasztalni, mint Pál apostol idejében, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjen? Mit még? Mit adhatok még önmagamból? Hanem sokszor egy ilyen, na, itt vagyok, aztán lustán megyünk tovább. És hát véleményem szerint ez a típusú hozzáállás nem dicsőíti az Istent. Mert ez nem érett lelkiség, hanem ez az újszülött hívő élet. Ez még nagyon kevés. Ezek korunk missziójának a legfőbb kihívásai, tehát a bizonytalan trombitazengés, hogy mit hirdetünk evangéliumként, sokszor nem azt, ami a Bibliában megvan írva, az elköteleződéstől való félelem, hogy sokan ott toporognak a megtérés kapujában, de nem akarnak belépni, mert ez egy kockázatos lépés, és mi nem szeretünk kockázatot vállalni, illetve a minimalista kereszténység, nem akarok elmélyülni a hitben, mert ez is már olyan túlzás, nem akarom az energiáimat felélni. És éppen ezért erre szólít fel bennünket az ige, hogy egyrészt tisztán hirdessük az evangéliumot, figyeljünk rá oda. Nem, nincs ráhatásunk a világkereszténységre, de nem is kell erre várni. Mindenki, ahol csak lehet, hirdesse tisztán az evangéliumot. Fogalmazza meg úgy, hogy érthető legyen. Ne ködös, ne hamis, hanem érthető, a Bibliának megfelelő. Szólítsuk fel az embereket a döntéshozatalra. Amikor már látjuk, hogy eljutottak odáig, akkor szólítsuk fel őket. Bölcsen, szeliden, de ezt a lépést meg kell tennünk. És a harmadik, hogy mélyüljünk el a hitben, erre van szükség. Ez az, amit látva az emberek azt mondják, hogy érdemes Krisztussal járni, mert ilyen életet én is szeretnék élni. Isten áldjon meg bennünket, hogy az a parancs, amit az apostolok kaptak, és amit teljesítettek is, ugyanazt mi is teljesíteni tudjuk, és amit Jézus egyszer mondott, aki nekem szolgál, megbecsüli azt az Atya, ugyanezt átélhesse az egész gyülekezetünk és annak minden egyes tagja. Amen. Válaszoljunk az ígére, a 443. dicséret első versszakát énekeljük el. Lelkem, adj dolgot magadnak. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Jézus, hogy amikor itt jártál a földön, akkor nem csupán a megváltás művét végezted el, de arra nézve is példát adtál nekünk, hogyan misszionáljunk. Köszönjük, hogy olvashatjuk a te ige hirdetésedet, sok-sok tusakodásodat az emberekért, a te tanításaidat, amellyel a hitben akartad elmélyíteni azokat, akik hozzád tértek. Köszönjük, hogy mindez előttünk van, és hogy láthatjuk a tanítványoknak is a szolgálatát, akik hűségesen betöltötték a te parancsodat. Urunk, itt állunk 2000 évvel később, és nem győzünk hálát adni neked, hogy ez a missziói láncolat azóta is érvényben van, hogy mi is így juthattunk el a te közeledben, mi is így hozhattunk döntést, és így járhatunk a te utadon. Arra hadd kérjünk téged, hogy a mi generációnk is megláthassa a kísértéseket, a mi generációnk is láthassa, hogyan kell az örök evangéliumot új és új formában képviselni. Kérünk, Urunk, hogy te áld meg Magyarországot, Európát, ezt az egész nyugati kultúrkört, és azon kívül magát a világot is, hogy ez az evangélium eljuthasson szóban és tettben minél többekhez, és minél többeknek újulhasson meg az élete. Elsősorban önmagunkért kérünk, Urunk, hogy hadd lehessünk igazi, neked szolgáló emberek, nem kirakat hívők, hanem valódi tanítványok. Kérünk, Urunk, hogy te áld meg azokat, akik már a jó úton járnak, és te vigasztald azokat, akiknek valami szomorúság van az életében, akik nagy nehézségek közé kerültek. És kérünk, te áld meg minden programunkat itt a gyülekezetben, fiatalabbak és idősebbek közt egyaránt, hogy mindenhol növekedhessünk te benned. Amen. Egy csendes percben személyes imádságunkat vigyük Isten elé. Imádkozzunk az Úrtól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet, és az ifjúság szolgálatát hallgassuk meg.